Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Hölgyeim és uraim, lesz egy fantasztikus fesztivál Eszterházán, méghozzá Mária Terézia látogatásának 250. évfordulójának az alkalmából. Ezt a Haydaneum szervezi. Hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez egy régi zenei rendezvénysorozat, és a régi zenéről beszélünk, hát ki más is lehetne itt a vonalban, mint Vashegyi György. Szerbusz Gyuri, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a megkeresést.
Ugye hát ennek a fesztiválnak azért főszereplője lesz az Orfeusz zenekar, amely ugye a te irányításod alatt működik. Hát már jó néhány évtizede, mikor is alapítottátok?
91-ben alakultunk az Orfeó zenekarral, tehát 1991-ben, tehát 32 évesen már ez a zenekar, és nagyon fontos a zenekar életében a Fertődi Eszterházi kastély, tehát pont 91-ben adtunk itt először koncertet, a megalakulásunk után néhány héttel, egy nagyon izgalmas, kvázi ilyen edzőtábort tartottunk a kastélyban, óriási élmény volt mindannyiunknak, és azóta hát több mint 100 koncerten vagyunk túl a kastélyban. Nem számoltam össze, 120-130-140 koncert lehetett körülbelül.
Fantasztikus. Gyuri, viszont hadd kérdezzek valamit, hogy egy kicsit segíts a hozzám hasonló zeneszerető, de teljesen laikus hallgatóknak, hogy valahogy a régi zene az, mint hogyha ott Bachnál fejeződne be, és azért Haydn az már ugye a bécsi klasszikus korszak, hogy van itt némi ellentmondás, de lehet, hogy én ezt rosszul gondolom.
Nem, ez úgy van, hogy a régi zene kifejezést, ami angolul early music, nagy E betűvel írva, ezt különböző időszakokban különbözőképpen használták. Tehát amit te mondasz, az körülbelül a 90-es évek elejéig volt egy felfogás, 70-es, 80-as években, hogy a régi zene valahol Bach halála körül 1750-ben, aztán később azt mondták, hogy 1800-ban befejeződik. Franz Brüggen, a fantasztikus zenész és karmester, aki a 18. század zenekarának az alapítója, hát az pont ezért hívták 18. század zenekarának, mert akkor ő úgy gondolta, hogy hát a 18. század végén valahol véget ér a régi zene. Tehát azóta tudjuk, hogy igazából minden régi zene, amikor a zeneszerző már nem él. Tehát számomra Bartók és Petrovics Emil is régi zene, Szokolai Sándorról nem is beszélve, hiszen ha már előadóként, ha az ember nem tudja megkérdezni a zeneszerzőt konkrét előadásbeli kérdésekről, akkor kutatnia kell, és ez ugyanolyan kutatás Monteverdi esetében, mint mondom Bartók esetében, nyilván Bartók közelebb van hozzánk, több a dokumentum, hangfelvétel, stb., de a régi zene az mindenképpen egy nagyon tág kategória. Én mindent régi zenének neveznék, amikor a zeneszerző már nem él. Haydn, hát mindenképpen az. És ugye Joseph Haydn, Magyarország, nem csak Európa egyik legfontosabb zeneszerzője, és az egész európai kultúrtörténetnek az egyik legkiemelkedőbb zeneszerzője. De hát azzal, hogy több mint 30 évet töltött az Eszterházi család szolgálatában, főleg Fényes Miklós, aztán később második Miklós Eszterházi herceg zenészeként, ezzel a magyar kultúrtörténetbe is nagyon beírta a nevét, és ennek a fő helyszíne a Fertődi Eszterházi kastély, amelynek az egyik, az egész kastély életének és történetének az egyik legdicsőségesebb pillanata volt, amikor 1773-ban Mária Terézia császárné ide látogatott, és ennek a látogatásnak idén van kereken 250. évfordulója, és soha jobb alkalmat annál, mint hogy egy új fesztivált útjára indítsunk szeptember első napjaiban a kastélyban. Nagyon fontos egyébként, hogy pont 25 évvel ezelőtt, 98. szeptemberében indult itt a Strém Kálmán által szervezett nagyszerű fesztivál, a Haydn-Eszterházán fesztivál, amelynek az a megtiszteltetéséért, hogy 25 évvel ezelőtt adhattam a nyitó koncertjét, 98. szeptember 4-én, és nagyon sokat zenéltünk annak a fesztiválnak a keretében is. Sajnos az a fesztivál megszűnt körülbelül egy évtized nagyon dicsőséges működés után. Tehát ezeket a hagyományokat is szeretnénk újraéleszteni ezzel az új fesztivállal.
Ugye van ez a híres idézet Mária Teréziától, hogy ha jó operát akarok hallani, akkor Eszterházára kell utaznom. Nyilván ez a korban azért ez nagyon nagy mondásnak számított, hogy nem Bécset vagy valamelyik más nagy komoly hát zenei várost említi meg a császárnő, de hogy ő tulajdonképpen azért az operáért utazott ide, amelyet ti most elsőn is bemutattok. Ugye hát én az eredeti címét nem merem kiejteni, de aki hűtlen pórul jár, ez magyarra fordítva az opera neve.
Így van, tehát nem hiszem, hogy ezért az opera, azért utazott Eszterházára Mária Terézia császárné, hogy Fényes Miklóst meglátogassa, aki a magyar arisztokráciának az egyik legfontosabb képviselője volt, hát talán a legfontosabb képviselője. Egyébként Fényes Miklósnak az utódja, második Miklós Eszterházi herceg, aki még szintén foglalkoztatta Joseph Haydn, ki már világhírű zeneszerzőként, Londonból visszatérő világhírű zeneszerzőként, második Miklós Eszterházi hercegnek Napóleon felajánlotta Magyarország trónját, tehát ő lehetett volna magyar király Bonaparte támogatásával, csak ugye bölcsebb ember volt, mert tudta, hogy Napóleontól ilyenfajta gesztusokat nem illik, nem bölcs dolog elfogadni feltétlenül, hiszen Napóleon uralma nem fog örökké tartani. Tehát az Eszterházi családnak a jelentőségét mutatja ez. A császárné meglátogatta a hozzá egyébként nagyon lojális és a császárnét nagyon támogató magyar arisztokráciának a legfontosabb képviselőjét abban a csodakastélyban, a magyar Versáliában, már a 18. században is így hívták Eszterházi kastélyt, és akkor hát egy kulturális fesztivál volt, amelynek tudjuk a napra a programját, és 1773. szeptember 1-én meg bemutatták a császárné előtt ezt az Infedelta de Lusa, tehát Aki hőtlen pórul jár című Haydn Vig operát, amelynek egyébként másfél hónappal ezelőtt azelőtt volt a premierje, tehát akkor szólalt meg először is, egy másfél hónap után a császárné tiszteletére játszották, ez egy óriási sikerű előadás volt, és 250 évvel, napra pontosan 250 évvel ezután az előadás után mi is előadjuk ugyanezt a művet szeptember 1-én. Ez lesz a nyitókoncertje a fesztiválnak.
Fantasztikus, hát igen, ahogy említetted, az Eszterháziak és a Habsburgok története hát az évszázadokon keresztül összefonódott, de akkor mondj egy pár szót kérlek erről az operáról, ugye hát nagyon érdekes az előadók listája, itt felfedeztem benne Kalapszky Adriánát, aki egy nagyon fiatal szopránénekesnő, de hát itt van Megyesi Zoltán is, aki pedig hát egy egyházzenei szaktekintének mondhatom, de itt van Szélpár Szilveszter is, illetve hát maga az Orfeó zenekar, de van egy külföldi előadótok is, ugye egy új-zélandi szoprán, Ella Smith, és itt pár embernek ezt említettem, és így mondták, hogy hát Új-Zéland és opera, hogy jön ez össze, és akkor én azt mondtam, hogy hát emlékeztek Kirite Kanavára, ugye a fantasztikus új-zélandi énekesnőre, aki egyébként, hogyha jól tudom, a mai napig hát föllép és koncerteket is ad.
Igen, tehát Ella Smith-t én egy év óta ismerem, tehát körülbelül egy esztendővel ezelőtt a Mainzi Egyetemen tarthattam énekkurzust a Barokk Vokál projekt keretében, és akkor ott megismertem tehetséges fiatal énekeseket. Egyébként érdekes, hogy pont két új-zélandi énekes volt, akiket utána volt lehetőségem meg is hívni Magyarországra, egy Will King nevű fiatal baszbariton énekelt velem Handel Oratóriumban egy turnét az elmúlt szezonban, és Ella Smith pedig járt már itt most márciusban, pont ebből az operából énekelt részleteket a Magyar Zeneházában. Tulajdonképpen akkor kezdtük el fölhívni a figyelmét a magyar közönségnek arra, hogy ez a 250 éves évforduló, ez egy nagyon komoly dolog. Ez a császárnői látogatás és a Mária Terézia, Fényes Miklós és Haydn találkozása, Haydn művészetén keresztül, ez a magyar kultúrtörténetnek mindenképpen egy bearanyozott pillanata.
Elképesztő, és hát nem ő az egyetlen nemzetközi fellépő, egészen különleges, hát nem tudom, társaság jött itt össze, hogyha szabad így fogalmaznom. Ugye van egy dél-afrikai születésű Christian Bezendenhout, hogyha jól ejtem, hiszen holland név eredetileg.
Hát én tudom mindig ejteni a nevét, azt hiszem Christian Bezendenhoutnak kell kimondani. Ő a világ egyik legünnepeltebb fortepiano játékosa, és Rachel Podgerrel együtt lép föl, aki pedig a világ egyik legkiemelkedőbb barokk hegedűse, historikus hegedűse, ők kamara partnerei egymásnak, de így együtt biztosan nem léptek még föl Magyarországon, abban sem vagyok biztos, hogy mindketten jártak már Magyarországon koncertezni, tehát mindenképpen egy nagyon fontos hiányt pótolunk azzal, hogy ők szeptember 2-án koncertet adnak Haydn, Mozart és Carl Philipp Emanuel Bach műveivel. Philipp Emanuel Bach volt ott a Haydnra nagyon nagy hatást gyakorló Bach fiúról, a hamburgi Bachról beszélünk, az úgynevezett hamburgi Bachról. Ez lesz szeptember 2-án. A 3-án az olasz Venetos Ensemble lép föl egy Boccherini Mozart Haydn programmal. Ez egy vonós négyes program lesz, hiszen egy vonós négyes nem hiányozhat egy ilyen fesztiválról. A vonós négyes mint műfaj többé-kevésbé hungarikum, és ezt egy jelentős részben Haydn, tulajdonképpen döntő részben Haydn munkásságának köszönhetően emelkedett arra a rangra a zenei műfajok között, amelyen utána töretlenül ott van, és hát gondoljunk a Bartók vonós négyesekig vezető hosszú útra, mennyire fontos műfaj ez. Tehát ez lesz a szeptember 3-án az olasz Venetos vonós négyes, Boccherini, Haydn és Mozart művek, 4-én újabb kamaraest, Somlai Petra Hollandiában élő kiváló fiatal magyar fortepiano művész, egyébként a Brüggén Végizene versennek a győztese, és Szutréli Katalin adnak egy Haydn Schubert műsort, ők is gyakran kamaráznak együtt, tehát Haydn műsor keretében szonáták lesznek, dalok, és egy Haydn szólókantáta is. 5-én ismét egy nemzetközi együttes, a belga Il Gardellino zenekar jön, Benda, Haydn, Galuppi és Werner műsorral, és ez a Werner személyét azért emelném ki talán a műsorból, mert Gregor József Wernerről van szó, aki Haydn elődje volt és kollégája az Esterházy szolgálatban, 5 évig együtt is dolgoztak, és nagy öröm számunkra, hogy minden Haydnnal kapcsolatos fesztivál vagy koncertsorozat, azt hiszem egy kiváló lehetőség arra, hogy bemutassuk ennek a nagyon-nagyon magas színvonalú elődnek, aki lényegében barokk zenét írt, egy írett késő barokk stílusban alkotott, én Habsburg baroknak szoktam hívni ezt a stílust. Tehát nagyon fontos, hogy Werner is megszólaljon ezen a fesztiválon, és 6-án zárul a fesztivál, akkor ismét az Orfeó zenekarról, hogy az egész fesztiválnak a szervezője a Haydn Magyar Régi Zenei Központ, ez egy 2 évvel ezelőtt alakult állami intézmény, és ennek a rezidens együttesei a Pörszel Kulus és az Orfeó zenekar. A Pörszel Kulus most nem kapott szerepet ebben a fesztiválban, viszont az Orfeó zenekarral zárjuk majd 6-án, ott is lesz Somlai Petra és Szutrili Katalin, Haydn Mozart műsor, és ott is felcsendül egy olyan mű, amely konkrétan a 250 évvel ezelőtti látogatáshoz kötődik, a 48-as jegyzékszámú C-dur, úgynevezett Mária Terézia szimfónia, azért hívják Mária Teréziának, mert Haydn ezt a választotta, hogy a császárné előtt előadják.
Hát elképesztő nemzetközi felhozatal van itt, és tényleg nagyon-nagyon színes a fesztivál, és hát azt gondolom, hogy ennek azért a híre fog menni a világban. De hogy visszakanyarodjunk még egy percre a fellépőkhöz, ugye lesz 2 prózai művész is, hát művész, Bősze Ádámot bizonyos szempontból már annak tekinthetjük, hiszen az ő kalauzolásával lesznek séták, és hát elmélyülhetünk a zenetörténetbe, illetve hát Berecz Andrást se kell senkinek se bemutatni, azt gondolom, hogy az ő egyrészt népzenei kirándulásai, másrészt hát az ő mese kincse, amit időről időre előad nekünk, az egészen fantasztikus, és itt, hogyha jól tudom, akkor a zenéről, a muzsikáról fog mesélni.
Így van, tehát nagyon örülünk, hogy megnyerhettük Bősze Ádámot, aki eredetileg zenetörténész, ő az Ünnepek és Hétköznapok címmel tart egy előadást a kastélynak a gyönyörűséges kertjében, és Berecz András akadémikus úr, aki a Magyar Művészeti Akadémiának is akadémikus, amelynek én az elnöke vagyok, nagy tisztelője vagyok művész úrnak, és nagyon örülök, hogy meg tudtuk őt nyerni, hogy a Mese a muzsikáról című műsorában a zene születéséről és hatalmáról szóló meséket hallhatunk. Ezek a kísérőprogramok úgy érzem nagyon jól kiegészítik azt a magas színvonalú koncertsorozatot, amelyet szeptember 1 és 6 között hallhatunk a Fertődi Eszterházy kastélyban. De hadd jegyezzem meg, hogy most is zajlanak ott koncertek, tehát a Haydneum és az Eszterházy kastély együttműködésében július közepétől kezdődően minden péntek, szombat, vasárnap este nagyon magas színvonalú koncerteket hallgathatnak ott a kastélyban az aranyárók, tehát kizárólag régi hangszereken, nemzetközi és belföldi nagyon magas színvonalú előadókkal, minden péntek, szombat, vasárnap este 7 órakor a kastélynak az egészen csodálatos Apolló termében, aki erre arra járt, ne hagyja ki.
Hát igen, még itt a nyárban azért lehet kirándulgatni, meg hát a kora őszben is. De Gyuri, ha már szóba hoztad a régi hangszereket, erre én mindig kíváncsi voltam, hogy ugye ezek a régi zenék hát autentikus hangszereken szólalnak meg, de hát nyilván ezeknek a nagy része azért nem korabeli hangszer, hanem napjainkban készült kortárs hangszerészek által előállított eszközök.
Nem feltétlenül, nem?
Na, ezt akartam kérdezni.
Fele-fele, tehát igazából ugye gondoljunk a Stradivari hegedűkre, meg a Guarneri hegedűkre, ezek is korabeli hangszerek. Más kérdés, hogy néha modernizált állapotban vannak hangszerészek által, tehát nem korabeli állapotukban vannak, de hangszere válogatja, tehát például hogy ez a reklám helye, aki eljön, az megcsodálhatja például azt a fagottos, egy kiváló első fagottos, francia első fagottos lép föl velünk, és az a hangszer, amelyen ő játszik, ez egy bécsi klasszikus stílusú fagott. Az volt a bemutatóján 1830-ban a Párizsi Operában Rossini Tell Vilmos című világhírű operájának az ős bemutatóján is ez a hangszer játszott, amelyet szintén meghallgathatnak szeptember 1-én és 6-án az Orfeó zenekarban.
Elképesztő. De Gyuri, és ez hogy van, hogy a hangszereknek van egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen kísérő jegyzéke, bizonyítványa, vagy egy ilyen naplója, tehát hogy tudni egy hangszerről, hogy hol lépett föl?
Természetesen, tehát úgy tudjuk azokat a hangszereket, hogy kinek a tulajdonában állt, kiépítette, esetleg vannak olyan, a Orfeó zenei alapítvány is rendelkezik egy olyan Kirkman csembalóval az 1770-es évekből Londonból, egy eredeti hangszerrel, amelyen könnyen lehet, hogy Haydn is játszott, amikor Londonban volt, tehát maga Haydn is. Ez a hangszer máig csodálatos koncertképes hangszer, Gustav Leonhardtnak, a világhírű csembalistának volt a tulajdonában, és utána vagyunk itt körülbelül a harmadik tulajdonosok.
Elképesztő. Egy dolgot akartam még kérdezni, hogy gyakorlatilag most tényleg Eszterházán itt lesz a, hát talán az összes földrész képviselője egy-két kivétellel, de hát tényleg Új-Zélandtól Belgiumig mindenki. Milyen a híre a magyar régi zenének, vagy a régi zenei életnek a világban? Hol tartunk mi nemzetközi összehasonlításban?
Nagyon jó a kérdés. Nagyon jól indult a magyar régi zene az 1980-as években, tehát a rendszerváltozás előtti utolsó időszakban a Hungaroton kiadványainak köszönhetően nagy nemzetközi hírnévre tett szert, és abszolút az élbolyban volt akkor a magyar régi zene, gondolok itt a Capella Savariára, Zádori Máriára, Németh Pálra, Nikolász Megigenre, aki ugyan skót, de hát ő nagyon sokat tett a magyar régi zenéért, és az ő lemez felvételei vitték el a magyar régi zenének a hírét, a Concerto Armonicóra, a Festetics Kvártetre, tehát nagyszerű művészek, Spányi Miklósra természetesen. Aztán utána a rendszerváltozás után az alulfinanszírozottság és azért a kultúrának a forráshiányos állapota a régi zene is rányomta a bélyegét. Én úgy érzem, hogy most egyfajta újjászületés van, és hát nagyon büszkék lehetünk arra, hogy 2021-ben, tehát egy Covid-járvány kellős közepén, és a Covid által generált gazdasági válság kellős közepén Magyarország képes volt arra, hogy egy új kulturális intézményt méghozzá pont a régi zenére létrehozzon, ez a Heidneum Magyar Régi Zenei Központ.
Hát igen, ez tényleg fantasztikus, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, és talán hiánypótló is, hát ezt te nyilván jobban tudod, hogy mennyire vannak régi zenei központok a világban, de innen jutott eszembe, hogy egyébként ugye beszéltünk a dokumentációról, tehát hogy nyilván Haydn és Bartók az ilyen szempontból nyilván könnyebben visszanézhető, vagy visszakereshető, hogyha úgy tetszik. Nyilván a középkori zenével már sokkal nehezebb a helyzet, de hogy mennyire kerülnek elő új anyagok, új kották, új jegyzetek, tehát mennyire van utánpótlása ilyen szempontból a régi zenének?
Nagyon köszönöm a kérdést, ez is egy nagyon jó kérdés. Hát fontos, hogy tud, hogy a, például az Országos Széchenyi Könyvtárban az Eszterházi zenei gyűjtemény, annak a teljes katalogizálása, digitalizálása, katalogizáláson azt értem, hogy az elmúlt mondjuk bő évszázad összes adatbázisában szereplő összes adatot egybe rakjuk, újra felülvizsgáljuk, megnézzük. Itt körülbelül 500 ezer oldal, hát nem tudjuk pontosan mennyi, de mondjuk ez a nagyságrend, tehát 300 ezer oldal biztosan van, 5000 kötet zenei kéziratról van szó, és ezen kívül 200 teljes operáról. Ez az Országos Széchenyi Könyvtárnak az Eszterházi archívuma.
Ez elképesztő.
Mondjuk a Heidneum Egyházzenei Fesztivál, amelyből már a második fesztivál volt most június elején, ennek a zárókoncertjén csak Gregor József Ferner műveket játszottunk, 11 kötet hangzott el, 11 kézirat kötet, az lényegében 11 kompozíciót jelent, most csak Fernertől 344 kötetünk van. Tehát igazából 40 hasonló programot tudnánk kiállítani csak Werner műveiből, és ezek fantasztikusan magas színvonalú kompozíciók kivétel nélkül, hiszen ezek Európa legfontosabb zeneszerzői voltak a maguk korában. Más kérdés, hogy ki mennyire ismert ma, de hát ezért vannak ezek az intézmények, és a Heidneum nagyon sokat tanult azokból a francia intézményekből, a Palazzetto Bruzánból, amely egy francia magánalapítvány Velencében, és a francia romantikus zenével foglalkozik, vagy éppen a Versailles Barokk Zenei Központtal, amely francia állami intézmény, amely egy picit a romantika előtti zenével, tehát reneszánsz és barokk zenével foglalkozik, hogy milyen sokat lehet tehet egy jól felépített intézmény a saját nemzeti kulturális örökségének a megismertetéséért. Hála Istennek rengeteg a tennivaló Magyarországon. Azt szoktuk mondani a Heidneummal, hogy 50 évre látjuk magunk előtt a teendőt.
Hú, hát akkor azt gondolom, hogy hagyományteremtő lesz a fesztivál minden szempontból. Gyuri, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Vashegyi Györggyel beszélgettem, aki régi zenei szaktekintély, ugye az Orfeó Zenekar és a Purcell Chorus alapítója, meg hát nem utolsó sorban, ahogy említetted is, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer. Én mindenképpen menni fogok, tehát akkor Heidneum Fesztivál Eszterházán szeptember 1 és 6 között nagyon-nagyon sok izgalmas koncerttel, vezetésekkel, mesékkel. Azért azt mondhatjuk, hogy ez egy családi fesztivál, nem? Tehát tulajdonképpen kisebb gyerekekkel is el lehet menni.
Természetesen minden gyerekeket, családokat nagy szeretettel várunk, és nem szeptember 1 és 6 között minden este, de addig is minden péntek, szombat, vasárnap este 7 órakor a Fertődi Eszterházi Kastély Apollo termében csodás koncerteket hallgathat, aki arra jár.
Vashegyi Györgynek nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm a beszélgetést, köszönöm
a hívást. Köszönöm szépen, én is, szervusz.